kaptuk az évtizedek alatt, hogy sosem egyszerű terület a Közel-Kelet. Na most aztán pláne nem, amióta Izrael a Hamasszal küzd, korábban ugye a libanoni Hezbollahal, és hát március közepe óta, amikor gyakorlatilag összeomlott a tűzszünet, újra háború van a térségben, de mennyire komolyak újra a harcok, akár a gázai övezetben, akár Cisziordániában, és mi az izraeli vezetésnek a legújabb célja? Kérdezem Szájfó Márta, a Migrációkutató Intézet kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Március 18-án gyakorlatilag összeomlott a tűzszünet, ami korábban érvényben volt Izrael és a Hamas között. Azóta gyakorlatilag Izrael sorra valósítja meg a katonai elképzeléseit, gyakorlatilag a gázai övezetnek már 30%-át közvetlen ellenőrzése alatt tartja. A célja pedig az, hogy létrehozzon egy bufferzónát, amely elsősorban Rafah városánál, tehát az egyiptomi határnál húzódna, de a övezet más területeit is magába foglalhatná, ahol gyakorlatilag nem engedi vissza a lakosság, és itt megtartaná az ellenőrzését. Közben egyre nagyobb a nyomás a Hamaszon, az elmúlt két hónapban 1500 ember halt meg, és drámaian lecsökkent a Gázába irányuló segélynek a mennyisége. Ennek eredményeként a Hamasz immár sokkal inkább hajlandó lenne egy kompromisszumra Izraellel kapcsolatban, azért, hogy meg tudja őrizni a még maradék társadalmi támogatottságát, hiszen Izraelnek most a célja az, hogyha ezt a bufferzónát létrehozza, akkor a saját kezébe venné a segélyeknek a szétosztását, amivel gyakorlatilag kivenné a legnagyobb időkártyát a Hamasz kezével, amin keresztül még nem tudja tartani a társadalmi fázisát.
Ez a pufferzónak gázai övezetben ez előbb-utóbb valószínűleg azt jelenteni, hogy ezeket a területeket Izrael annektálja, tehát hivatalosan a részévé nyilvánítja?
Ez még a távoli jövőnek a zenéje lenne. Tehát első körben egy megerősítenék az izraeli katonai jelenlétet, hogy a későbbiekben esetleg a telepes mozgalom újraindulhatna-e oda, az az akkori biztonsági és politikai helyzeten múlna.
Cisziordániában hasonló dolgok vannak, úgy értem, hogy nem akkora intenzitása, de ott is vannak izraeli katonai műveletek?
Cisziordániában a palesztin hatósággal van egy jól megalapozott kapcsolata és együttműködése Izraelnek. Ami ott zajlik művelet, az jellemzően a palesztin hatóságokhoz nem köthető csoportok ellen történik, amelyek egyébként a palesztin hatóságnak is megkérdőjelezik az autoritását, és saját erőből, vagy hát saját buzgalomból támadnak jellemzően izraeli telepeseket.
Próbál-e akár Katar, akár Egyiptom közvetíteni annak ellenére, hogy hát március közepe óta újra hadi helyzet van?
Katar és Egyiptom számára ez nagyon fontos. Tehát Katar az, aki alapvetően sokáig elszállás volt a Hamasznak a vezetőit, ők az egyik legfontosabb támogató. Egyiptom pedig az a szarab szomszéd, amely a leginkább érdekelt ennek a konfliktusnak a befejezésében, és a leginkább érintett abban, hogy ne nyomják át az ő területére a palesztinoknak százezreit adott esetben, akár egy milliót is, ahogy ezt Donald Trump korábban belengedte. Éppen ezért a két ország most ismét közvetíteni szeretne, Kairóban találkozik Katar és Egyiptom delegációja a Hamasznak a delegációjával, és szeretnének kieszközölni egy 5-7 éves tűzszünetet, amelynek a kezdeteként a Hamasz visszaadná gyakorlatilag az összes túszt, cserébe Izrael börtönökből enged neki palesztinokat, és kivonulna a gázai övezetből. Kérdés, hogy a mostani nyerő Szíriában Izrael erre hajlandó lesz-e.
Hát igen, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy erre hajlandóak lennének az izraeliek. Mik a legutóbbi kijelentései alapján az izraeli kormányzat céljai gyakorlatilag teljes egészében megsemmisíteni a Hamaszt, hogyha ez lehetséges?
Izrael, tehát most ez a katari és egyiptomi ajánlat az izraeli ajánlatra való válasz, ahol Izrael gyakorlatilag egy 45 napos tűzszünetet hirdetett a túszok nagy részének az elengedéséért cserébe. Ez azonban nem tartalmazott olyan garanciákat, amire a Hamasznak szüksége lett volna ahhoz, hogy feladja a harcot. Hát Izrael követelni a Hamasz teljes lefegyverzését is. Márpedig, hogyha a Hamasz lefegyverzi saját magát, ebben az esetben nem csak az Izraellel való harcról mond le, hanem a saját társadalma feletti befolyását is elveszíti, és gyakorlatilag a támogatói szétszélednek. Most a katari és egyiptomi javaslat azt tartalmazza, hogy Gázában alakuljon egy technokrata kormány, különböző palesztin politikusokból, technokratákból, és úgy tűnik, hogy a Hamasz ezt elfogadná, ami gyakorlatilag már a beismerése annak, hogy vereséget szenvedett Izraeltől.
Van-e éppen maradt terület a gázai övezetben, amit lehetne irányítani? Tehát ahol mondjuk a legjobb esetben egy tűzszünet, egy ideiglenes béke esetén újraindulhatna a normális élet, a normálishoz közeli élet.
A Hamasz a jelenlegi állapotában nem feltétlenül területen gondolkodik, hanem családokban. Tehát abban a kliens rendszerben, amely kötődik még a harcoló Hamasz tagokhoz, illetve azokhoz, akik a bürokráciában, hát annak a megmaradt csomjaiban valamilyen módon részt vesznek. Tehát olyan terület, amelyet elkerültek volna a harcok Gázában, alig ha van, és alig ha van olyan terület, amely egy bázisa lehetne egy kormányzatnak, de mivel az emberek alapvetően ott vannak, az ő újracsoportosításuk, újraszervezésük lehet a Hamasznak a célja.
Mennyire nehéz most ott civil szempontból a helyzet, tehát milyenek a létfeltételek?
Ha a hírek igazak, a segélyeknek jelentősen lecsökkent a mennyisége az elmúlt két hónapban, mióta újraindultak a harcok, és gyakorlatilag mindenből hiány van. Itt természetesen különböző narratívákat olvasunk, tehát az izraeli narratíva szerint itt továbbra is zajlik a segélyeknek az áramlása, és minden rendben van, legalábbis teljesülnek az alapvető humanitárius feltételek. A Hamas narratívája szerint, illetve a Gázából érkező narratíva szerint viszont humanitárius katasztrófa szélén állnak.
Picit kitágítva a kört, mert azért jó pár ország pluszban előtérbe került a közel-keleti helyzettel kapcsolatban az elmúlt időszakban. Halad-e bármilyen módon akár az iráni izraeli, akár az iráni amerikai egyeztetés? Irán nagyon-nagyon a támadás küszöbén állt, már úgy értem, egy amerikai-izraeli csapás küszöbén. Ezzel kapcsolatban mik a legfrissebbek, mit lehet tudni a tárgyalásokról?
A gázai szintér most meglehetősen szorosan összefügg a különböző szintereknek az alakulásával. Április 7-én járt Benjamin Netanyahu Floridában, ahol Donald Trump-al találkozott, és az izraeli miniszterelnöknek nem sikerült elérnie azokat a legnagyobb célokat, amiket kitűzött volna. Az egyik a vámoknak az elengedése lett volna, a másik, hogy az Egyesült Államok ne tárgyaljon közvetlenül Iránnal, a harmadik pedig, hogy ismerje el Donald Trump, hogy Izraelnek jogos aggodalmai vannak Törökország szíriai térnyerése miatt. Ebből a háromból gyakorlatilag nem teljesült semmi. Pár nappal később megkezdték a közvetlen tárgyalásokat az amerikaiak és az irániak Ománban. Ennek azóta van egy második fordulója is, ami április 19-én Rómában történt. Szíria kapcsán pedig, hát azt látjuk, hogy a török elnököt Donald Trump a Netanyahu-val való találkozóját követően jó barátjára nevezte, pedig hát két nappal korábban Tayyip Erdogan elnök még azt mondta, hogy Allah el fogja pusztítani Izraelt. Ebben a kontextusban tehát azt látjuk, hogy Gáza az a terület, ahol gyakorlatilag amerikai jóváhagyással, hallgatólagos jóváhagyással tudja Benjamin Netanyahu érvényesíteni az érdekeit, és egyelőre nem látszik az, hogy az Egyesült Államok itt beavatkozna, vagy esetleg bármilyen módon közbeszólna. Mert az Egyesült Államok szempontjából most sokkal fontosabb az, hogy az Iránnal való atomalkú haladjon jól, ahonnan egyébként kedvezőnek tűnnek a jelek, hiszen immár az iráni forradalmi gáz, amit tudjuk, hogy az egyik legkeményebb, legkonzervatívabb politikai és egyben tegyveres erő is Iránon belül, már szintén a támogatásáról biztosította ezeket a tárgyalásokat.
Irán-izraeli vagy iráni-amerikai összecsapásra csak-csak idézőjelben számítana az ember, de mondjuk izraeli törökre nem annyira. Van erre reális esély?
Alig ha van erre esély. Tehát Törökország számára az elsődleges az, hogy Szíriát a lehető legkisebb költségvetéssel tartsa a saját holdudvarában, hiszen hát ő török segítség nélkül nem vehették volna át az iszlamisták a hatalmat még decemberben. Törökországnak azonban nincsen pénze arra, hogy fenntartsa gyakorlatilag Szíriát a mostani gazdasági helyzetében, ezért kénytelen elismerni azt, hogy Szíria nem lehet működőképes a gazdag arab országok befektetései nélkül, már pedig Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok aggódik Törökország térnyerése miatt. Tehát ilyen módon Ankara mérsékli azt a fajta benyomást vagy behatást Szíriában, ami veszélyeztethetné az araboknak a befektetéseit. Ezzel együtt Törökország természetesen abban érdekelt, hogy Szíria az ő holdudvarában maradjon. Ezzel egyébként az európai érdekek sem ellentétesek, hiszen azt látjuk, hogy Európa számára is a legfontosabb az, hogy Szíriában most alapvetően maradjon stabil a helyzet, és hogy a menekültek, migránsok ne érkezzenek újra Európába, de ha lehet, még azok is menjenek haza, legalábbis a gazdaságilag kevésbé hasznos részük, akik már Európában vannak.
Szíria mennyire stabil most, mert nagyon-nagyon ellentétes információk jönnek. Vannak olyanok, amelyek az elmúlt napokban arról szóltak, hogy az alavita kisebbséget azért rendszeresen olyannyira atrocitások érik, hogy néha kivégzésekről is lehet olvasni. Aztán ugye Szíria egy határmenti sávjában benn van a török hadsereg, a Golán-fennsíkon az izraeli hadsereg, tehát nem nagyon tűnik úgy, hogy az ország talpra tudna állni. Ettől függetlenül a háttérben vannak kísérletek, úgy értem tárgyalások, egyeztetések?
Az látszik, hogy március elején, mióta történt egy nagyobb vérengzés az alaviták körében a tengerparton, a nyugat és a környező országok is abban érdekeltek, hogy Szíria stabil maradjon, és ennek gyakorlatilag alá tettek mindent. A vérengzést követő napokban egyébként Ahmed al-Sharaa elnök megegyezett Mazlum Kobanival, az Amerika által támogatott szíriai védelmi erőknek a kurd vezetőjével, hogy év végéig a kurdok be fognak tagozódni az infrastruktúrájukat tekintve és fegyveresen is a szíriai kormányzatba. Ennek a részleteit még nem tudjuk, de ez a bejelentés mindenképpen bizalomra adott okot a környező országok és nyugat részéről egyaránt, hiszen mégiscsak a kurdoknak van 60 ezer fegyveresük, amerikai fegyverrel, nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államoknak is fontos politikai ráhatása van arra, hogy a kurdok a jövőben hogyan fognak politizálni. Ezt követően egy új kormány alakult Szíriában, amelynek hát természetesen a fontos pozíciókat, külügyminisztérium, belügyminisztérium, hadügyminisztérium, Ahmed al-Sharaa-nak a közeli barátai, kollégái uralják, viszont a többi minisztériumot, amelyek kevésbé fontosak, az inkluzivitás jegyében osztották szét, tehát például a szociális és munkaügyi miniszter egy Hind Kabawat nevű keresztény hölgy, aki egyébként a szíriai emigráns ellenzéknek volt egy prominens tagja, de vannak alavita, drúz és kurd miniszterek is ebben az új kormányzatban. Mindez azonban alig ha lenne elég, hiszen Szíria számára a legnagyobb kihívás most a gazdaság jelenti, a gazdaság miatt és annak a katasztrofális állapota miatt bukott meg az Assad kormányzat is. A gazdaságot pedig csak akkor tudják stabilizálni, hogyha az Egyesült Államok feloldja a szankcióit. Éppen a napokban tartózkodik egyébként, és ez egy nagyon fontos fejlemény, egy szíriai delegáció a szíriai gazdasági miniszternek a vezetésével az Egyesült Államokban, ahol az ENSZ-nek és a Világbanknak a képviselőivel tárgyalnak, ami azt mutatja, hogy végső soron nem kizárt az, hogy az Egyesült Államok is fel fogja oldani a szankciókat, amelyre egyébként már egy követeléslistát is átadtak a szíriai kormánynak, amelynek nincsenek teljesíthetetlen részei.
Szájfó Omárt, a Migráció Kutatóintézet kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.